tételi legény, a karcsú nőket ő forgatta könnyedére. Hol hatottak, mint a baj, ez rég volt, nem tavaly. Bémbi nőnyem, az se baj, haj, csuhaj.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az amerikai külügyminisztérium szóvivője cáfolta, hogy az Egyesült Államok visszalépett volna az ukrajnai béke megteremtése érdekében végzett közvetítő tevékenységtől, ugyanakkor jelezte, hogy ha nincs előrelépés, szerepvállalása megváltozhat a konfliktus lezárásában. Tammy Bruce pénteken a Fox News hírtelevízió America Reports című műsorának nyilatkozva hangsúlyozta, hogy jelenleg az Egyesült Államok közvetítőként működik közre, de amennyiben nincs előrelépés a két fél között, akkor visszaléphet a mediátori szerepből. Emlékeztetett arra, hogy Marco Rubio szavait idézve azt mondta, hogy Washington nem a szavak, hanem a tettek alapján ítéli meg a helyzetet. Nem kérünk a brüsszeli diktátumokból, nem kérünk a háborús Európából, hangsúlyozta az Európai Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára. Zsigmond Barna Pál a közösségi oldalra feltöltött videó üzenetében azt mondta, Valenciában az Európai Néppárt újabb vörös vonalat lépett át. Ismertette, Manfred Weber és a szövetségesei megszavazták a Szolidaritás Ukrajnával határozatot, ami a háború folytatását és Ukrajna villámgyors uniós csatlakozását támogatja, függetlenül a realitástól. Fegyvereket küldenének, integrálnák az ukrán hadipart, és már 2025-ben megnyitnák az összes tárgyalási fejezetet Ukrajnával, tette hozzá. Magyarország ezzel szemben nemet mond a gyorsított csatlakozásra, a háborús EU-ra és a brüsszeli báb kormányra, hangsúlyozta a kormánypárti politikus. Világviszonylatban is eredményes a magyar szakképzés, amely szakmát, hivatást, érettségit és karrier lehetőséget ad, hangsúlyozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, hozzátéve, hogy a megújított magyar szakképzés világhírű. Kiemelte, a magyar indulók, a fiatal szakemberek nemzetközi versenyén a legutóbbi EB-n ezüstérmesek lettek, a múlt évi VB-n pedig a 10. helyet hozták el. Hankó Balázs elmondta, a Hung Expo megrendezett Szakma Sztár Fesztiválon nagyon sok fiatal vett részt, ami azt mutatja, hogy a szakképzés lehetősége egyre ismertebb és népszerűbb. A 8. osztály után 10-ből 6-an választják a szakképzést. Cél, hogy ezt az arányt 2030-ra 7-re növeljék, tette hozzá. Mintegy 62 000 tesznek érettségi vizsgát az elkövetkezendő hetekben, köztük 28 000 végzős diákkal, akik az érettségi bizonyítványt is meg fogják kapni, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika elmondta, a vizsgák hétfőn kezdődnek, az azt következő két hét pedig az írásbeli érettségikről szól majd. Hozzátette, június elején az emelt szintű, míg június 16-ától a középszintű szóbeli érettségi vizsgákon mérik fel a tanulók tudását. Kiemelte, a technikumokat és a felsőoktatást összekötő folyamat is elindult az úgynevezett okleveles technikusi képzéssel. Ebben az oktatási formában a technikumi tanterv egyeztetve van a felsőoktatási intézménnyel, ahová felvételt nyerve kreditként érvényesülhet a diákok szakképzésben szerzett tudása, fűzte hozzá. Sport. Kós Hubert magabiztos győzelmet aratott 200 méter háton a floridai Fort Lauderdale-ben zajló úszóversenyen. A viadal hivatalos eredmény közlője szerint a szám olimpiai és világbajnoka 1 perc 56,45 század másodperces idővel nyert, ezzel több mint 2 másodperccel előzte meg a második helyezett amerikai Gavin Keogot. A 22 éves magyar versenyző csütörtökön 50 méter háton harmadik lett, ma pedig 200 méter vegyesen ugrik majd medencébe. Ebben a számban jó eséllyel a döntőben találkozhat majd edzőtársával, a négyszeres olimpiai bajnok francia Léon Marchanddal. Végül az időjárásról. A fátyol és kevés gomoly felhő mellett sok napsütésre van kilátás, majd nyugat felől elkezd növekedni a felhőzet. Ekkortól főként az északi megyékben fordulhat elő néhol zápor, zivatar. Kialakulásukra inkább az esti óráktól számíthatunk, nagyobb számban. Továbbá zivatarok környezetében is lehetnek erős viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 31 fok között valószínű. Késő estére 17 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. 17. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. Ahogy már megszokhatták az elmúlt hetekben, ebben az idősávban a II. Világháború 80 évvel ezelőtti eseményeit vesszük sorra dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docensével. A mai adásunk témája lélekben egy kicsit jobban megviselheti a hallgatóságot is, mint ahogy bennünket is, hiszen 1945. április 29-én, tehát pontosan a mai napon 80 évvel ezelőtt szabadították fel a Dachaui koncentrációs tábort, és ennek kapcsán a koncentrációs táborokról, azok működéséről, létrejöttéről és hát felszabadításáról fogunk beszélgetni. Elsőként talán érdemes áttekinteni, hogy mik is voltak ezek a koncentrációs táborok, miket nevezünk koncentrációs tábornak, és mikor hozzák ezeket létre először a németek.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat én is. Igen, a Dachau évforduló kapcsán érdemes áttekinteni néhány percbe szerintem is a táboroknak a történetét. Majd bocsássam el előre, maga a felszabadulás, vagy felszabadítás kifejezés, úgy érzem, hogy itt helyén való. Beszéltünk itt a magyarországi harcokról az elmúlt hetekben, és ugye nyilvánvaló, hogy a szovjet megszállásnak a borzalmai egyáltalán nem felszabadítás jelleget adtak ennek az eseménynek. Itt viszont több hónapos vagy több éves brutális fogvatartás után a foglyoknak a szabadon bocsátása valóban felszabadulás érzését kelthette a foglyokban. A maga koncentrációs tábor, hogyha koncentráció vagy koncentrálás szóból indulunk ki, akkor összpontosítás, összegyűjtés jelenthet, vagy gyűjtőtáborként lehetne nagyon egyszerűen fordítani, és Joël Kotek és Pierre Rigoulot könyve szerint, aminek a címe Táborok évszázada, 2000-re adták ki Franciaországba, 2005-ben jelent meg, ők 1890-es évekre teszik a koncentrációs táborok kialakulását, mégpedig Kuba szigetén, a kubai lakosság függetlenségi harca idején a spanyol hadsereg hozott létre szerintük először ilyen koncentrációs táborokat. Az angol-búr háborúban az angolok által létrehozott koncentrációs táborokról már talán többen is hallottak, később a gyarmati háborúk idején is van. Megvannak a maga korszakai, meg különböző típusai a táboroknak. Hát a gyűjtés, összegyűjtés, koncentrálás az még magában nem rejti, hogy mi a célja a táboroknak. Utána derül ki majd, hogy milyen típusú táborokról beszélünk, hogy van internáló tábor, akár az első világháború idején. Tehát amikor kirobban egy háború, akkor az ellenséges ország polgárait, akik egy másik ország területén tartózkodnak, ellenséges ország területén vannak, őket összegyűjtik, és őket is valamilyen táborokban gyűjtik. Volt itt az első világháború 1914-ben, tudunk olyanról, hogy például kirobban az első világháború, akkor szerbeket hoznak, szerb foglyokat hoznak, nem hadifoglyokat, hanem a délvidéken élő magyar állampolgárságú szerbeket hoznak Egerbe. És itt vannak néhány hónapig, mert megbízhatatlannak tartják őket a délvidéken. Második világháborúban szoktak beszélni, hogy az USA-ban a japánokat, japán származású amerikaiakat is összegyűjtötték, de itt a klasszikus például Oroszország, ahol ugye már a cári birodalomban is hatalmas táborok léteztek, sőt, ugye a Szovjetunióban 1940 után több mint 600 tábor tartotta nyilván a gulág keretein belül. Aztán a második világháború után is ugye a kelet-európai kommunista országokban szintén létrejönnek táborok, munkatáborok, gyűjtőtáborok, ugye itt a legismertebb a régiumban Recsk. Igazából a náci Németországnak az eljárás a legismertebb, ami 1933-ban kezdődik, és 1941-ben szintet lépnek a németek ebben a kérdésben.
Melyik az első tábor?
Én amikor kint jártam még az NDK területén, akkor az volt a hivatalos magyarázat, hogy Sachsenhausen volt Berlin közelében, nem tudom hány kilométerre Berlintől, ez volt az első gyűjtőtábor, amit már 1933-ban, tehát Hitler hatalomra kerülése után egy éven belül felállítottak.
Ugyanazzal a céllal, amiért későbbiekben működnek ezek a táborok?
Nem, akkor még a politika ellenfeleket zárták ide. Egyébként is van egy olyan nézet, hogy a német állampolgárokkal való bánásmód más volt, mint a külföldi állampolgárokkal. Tehát akkor Sachsenhausenben még az éppen csak kialakuló náci totális rendszer potenciális politika ellenfelét zárják, szociáldemokratákat, akár katolikus néppártiakat is, szakszervezeti vezetőket is, még van egy-két régi kancellár is oda kerül Sachsenhausenbe, de hát még egészen más jellegű, mint a későbbi megsemmisítő táboroknak a rendszere.
Az mikor alakul ki? Milyennek a folyamata egyáltalán, míg eljutunk második világháború alatt működő koncentrációs, klasszikus értelembe vett, amit szerintem hallgatók is ismernek.
Hát amikor kirobban a háború 1939-ben, akkor hadifogói táborok jönnek létre, ugye az egyes országok német megszállása után, és amikor a Szovjetuniót megtámadja Németország, akkor egyrészt ott is ugye több százezer szovjet hadifoglyot kell kezelniük a németeknek, másrészt viszont a megszállt területeken, ugye a mai Belorussziában, vagy Ukrajnának a nyugati területein civil lakosságot is meg kell félemlíteni. Nagy létszámú zsidó lakossággal találkoznak ott a Szovjetuniónak ezen a területein a németek, és igazából 1941-ben kezdődik a megsemmisítő táborok rendszerének a kiépítése. És elsősorban a megszállt területeken, de Németország határain kívül egyelőre. Aztán majd, hogy a harmadik birodalom területén mi hogy jönnek ezek létre, az egy másik kérdés. Most csak Auschwitzra kitérve, ugye ez most Lengyelországhoz tartozik, meg ugye német nevén ismerjük, meg így vonult be a történelembe. Ez is a birodalomnak inkább a keleti részei volt. Nem az eredeti Németország területén, hanem már ugye a 1939-ben megszállt Lengyelország területén.
Megsemmisítő táborok, ugye itt nem csak zsidókat vittek. Borzasztó ezt így kijelenteni, de hogy egy népcsoportot akartak megsemmisíteni, de nem csak őket, hanem rajtuk kívül még egyébként kiket szállítottak ezekbe a táborokba.
Hát ez az ördögi náci fajelméletből következik, hogy minden olyan népcsoportot, vagy társadalmi réteget, amelyet valamilyen módon veszélyesnek tartottak a német faj, a német nemzet jövője szempontjából. Hát zsidókat, romákat, az antifasiszta politikusokat, hát azt is tudjuk, hogy magyar miniszterelnökök is kerülnek koncentrációs táborba Magyarország megszállása után, de természetesen ugye ezek az előkelő túszok, vagy foglyok nem olyan borzalmas körülmények között vannak, mint a zsidó átlag embereknek a milliói. Tehát egyes táborokban is voltak különböző részlegek, de a zsidókon, romákon kívül akár az elmebetegek, vagy a homoszexuálisok is ilyen táborokba kerülnek. Német precizitásra nagyon alaposan kidolgozták, hogy milyen színű jelzéseket kell viselni a különböző letartóztatott vagy fogvatartott csoportoknak. Az interneten erről van egy táblázat, hogy mit jelentenek ezek, és ezt fel kellett varni a ruhájukra, a foglyoknak a táborban, de voltak itt hadifoglyok is, Dachau kapcsán különösen érdekes, hogy itt az utolsó napokban, amikor már közeledik az amerikai hadsereg, akkor a foglyokból egy nemzetközi bizottság jön létre, és érdekes, hogy vannak ott olaszok, vannak németek, franciák, persze oroszok, meg lengyelek is, de meg akár angol-amerikai polgárok is kerültek oda. Illetve tudunk olyanokról, akik a spanyol polgárháború köztársasági oldalán harcoltak, tehát ilyen nemzetközi önkéntesek voltak, és ugye a Franco tábornok győzelme után elmenekülnek Nyugat-Európába, Franciaországba telepednek le, és utána pedig a német megszállás idején egyszerűen átveszik a német hadsereg, és állítólag velük is elég brutálisan bántak. Az 1936-39-es spanyol polgárháborúnak a baloldali vagy szocialista gondolkodású túlélőivel. De minden esetre ugye az a lényeg, hogy az ellenállási mozgalmat fel kell számolni, tehát egyrészt a belső ellenállás, bár ilyen már gyakorlatilag nem létezik Németországban 1939-re. Politikai szakszervezeti ellenzéket, itt a liberális politikusok is táborba kerülnek, megmond akár katolikus papok is. Kolbe atya, ő nem német volt, de ugye talán a katolikus hívek tudják, hogy kiről van szó. Székesegyházban is van egy emléktáblája Tegerben. Tehát adott esetben református, evangélikus lelkészek is táborba kerültek, hogyha aktívan felléptek a náci rendszerrel szemben. És ami fontos még, hogy munkaerő szükséglet. Tehát a német cégeknek szükségük volt az ingyenes munkaerő kényszer, a legolcsóbb munkaerőre. És az utóbbi évtizedekben egymás után szellőztetik meg, hogy milyen mai globális német vállalatok vettek igénybe százezres kényszermunkát, mint a Volkswagen, a Siemens, a Bosch, vagy a Henkel is igényt tartott arra, hogy a hadifoglyok közül valamilyen elv szerint tízezreket dolgoztathassanak. A végén pedig, ugye, amikor már kimondottan a kiirtás lett a lényeg, akkor már nem az volt az elsődleges, hogy a munkaerejét kihasználják a foglyoknak. Mert egyébként ebben azért volt különbség, tehát a munkatáborokban valamivel némileg elviselhetőbb voltak a munkakörülmények, az életkörülmények, mert ugye a német racionalitás szerint ugye etetni kellett, meg valamennyire el kellett látni a foglyokat, hogy minél húzamosabb ideig tudják a munkaerőket használni. De a megsemmisítő táborban teljesen fölösleges volt az, hogy hónapokon keresztül gondoskodjanak még gyerekekről, betegekről, idős emberekről, őket minél hamarabb ki kellett végezni, el kellett pusztítani.
Ez volt az, amikor a különböző filmekben is látja az ember, hogy megérkezik a vonat, és akkor hát tulajdonképpen szelektálják az embereket. Felmerül bennem egy kérdés, és szerintem sokakban, és sokszor téma is volt ez már, hogy mennyit tudott erről a civil lakosság? Ne kérdezzem meg, nem tudja.
Hát Dachau kapcsán tudok erről mondani példát, hogy amikor dachaui táborba bevonulnak az amerikaiak, következő napokban a környékbeli falvakból szednek össze német embereket, parasztokat, munkásokat, hogy segítsenek eltemetni a iszonyatosan sok halottat, akik ott maradtak a táborban, és az amerikai visszaemlékezésre a tudósítások szerint megdöbbennek a maguk a németek is, akik a környékben éltek, hogy milyen borzalmak zajlottak a táborban. Pont az a 2023-as film az érdekvédelmi terület szól ugye arról, hogy az auschwitzi tábornak a szomszédságában mit lehetett tudni, hallani a borzalmakról, ami a filmbe bele szűrődik végig. No de valószínűleg a parancsnok és a családja, aki ott élt, ő tudta, hogy mi van. Mit jelentett az a borzalmas füstöm, ami a auschwitzi kéményekből szállt az ég felé. Az, hogy most a Dachau környékén lakók mit tudnak, mit tudtak ebből, mit láttak vasúti szállítmányokból, ez egy másik kérdés. Mindenesetre még egyszer mondom, a tudósítás szerint ők maguk is megdöbbentek a környékbeliek. De egyébként az ilyen módszernek a titoktartása lényege. Az, hogy ezeket a borzalmakat tudják az elkövetők, hogy ez iszonyatos bűn, egy ördögi terv része, és igyekeznek minden, de mindent eltitkolni ezzel kapcsolatban. Azt is tudjuk, és nem csak Dachauban, hogy az utolsó napokban villámgyorsan égetik el az iratokat az őrség tagjai, igyekeznek fényképeket, mindent eltüntetni, hogy semmi, de semmi nyoma ne legyen annak, hogy milyen borzalmak történtek ezekben a táborokban. Nem sikerül, mondhatjuk azt, hogy a történészek szerencséjére, mert ezekből azért fogalmat tudunk kapni arról, hogy milyen borzalmak zajlottak ezekben a táborokban. Mondjuk az is érdekes, hogy a szovjet táborokra egyáltalán nem ez a pontos, precíz nyilvántartás volt a jellemző, mert a németek igyekeztek mindenről iratot készíteni, nyilvántartani, táblázatokat, gyártottak, ami ugye annál súlyosabb bizonyíték a náci háborús bűnök mellett. Épp ezért van, hogy azt mondják a történészek, hogy talán a holokauszt áldozatainak a számát jobban meg tudják becsülni, mint mondjuk a kommunizmus áldozatainak a számát. Ahol nem voltak ilyen pontos és állandó nyilvántartás, nem is arról nem is beszélve, ugye, hogy a kommunizmusnak ez a szörnyűsége sokkal hosszabb ideig tartott, mint maga a nácizmus.
És maguk a zsidók tudták, hogy mi fog velük történni? Tehát tudták, hogy konkrétan ezek megsemmisítő táborok, vagy munkatáborként volt ez az ő fejükben, vagy csak egy gettóként? Mert azért az, hogy gettóba zárják őket, az mi nem jelenti azt, hogy ugye tudjuk, hogy feltétlenül meghalnak.
Igen, hát a gettó eredetileg egy ideiglenes állapot lenne, bár ugye Budapest ostroma idején, ugye amikor már a nyilasok belátták, hogy nincs menekvés, akkor ők úgy próbálták eltüntetni a bizonyítékokat, elkezdték legyilkolni a gettónak a lakóit. Tehát azokat a zsidókat, akiket nem tudtak kihajtani még a szovjet ostrom előtt, azokat úgy akarták eltüntetni, hogy legyilkolják módszeresen őket, és van ne legyen szemtanú, ne legyen, aki ellenük val majd. Itt is voltak ilyen szorványos ellenállás, és próbálkoztak azzal, hogy valami híreket is elterjesszenek a deportáltak között, de nem, egyszerűen képtelenek voltak elhinni. Vagy nem hittek benne, hogy ilyen borzalmat el lehet követni. Mondjuk napjainkban is vannak olyan események, amit elsőre nem hiszel az ember, vagy másodszorra, vagy tizedszerre sem, és majd évek után fog kiderülni, hogy valamilyen találmány, vagy valamilyen más esemény történt, és évekkel később lesznek ennek bizonyítékai. Mint amikor ugye a táborokat felszabadítják, és el kell tenni, még lehet, hogy egy évnek, két évnek, vagy a nürnbergi perre kell sor kerülnie, hogy ott nyilvánosságra hozzák a konkrét bizonyítékokat a koncentrációs táboroknak a borzalmairól.
Hogyan zajlik a felszabadítás? Szövetségesek, amerikaiak és szovjet csapatok épp úgy szabadítanak fel koncentrációs táborokat, egyik nyugatról, gondolom másik keletről érkezve.
Így van, pontosan. Gyakorlatilag 1944. júliusában megváltozik a táboroknak a helyzete, ugye akkor szállnak partra angol-amerikai csapatok Normandiába, és az SS, amely ugye terrorszervezet felelős a táboroknak a fenntartásáért, vagy az őrzéséért is, már ekkor tervet készít az evakuálásra. Ráadásul pont 44. júliusában a szovjet csapatok elérik a lengyel határt. Ekkor kezdik egymás után felszabadítani a szovjetek a mai Belorussziában, vagy a mai Kelet-Lengyelországban lévő táborokat. Ez még nem kap akkor nagy nyilvánosságot, vagy legalábbis a nyugati média ezen nem foglalkozik olyan mértékben. Igazából a szovjetek sem ismerik fel ennek a világtörténelmi jelentőségét.
Miért?
Mondhatnánk azt is az előbbiek alapján, hogy a szovjet totális rendszernek természetes része volt a kényszermunkatábor. Tehát amikor találkoztak ilyen táborokkal, meg ilyen táborlakókkal, akkor természetesen valami ellátást adtak nekik a katonák, meg talán iratokat is, hogy hazatérjenek, de a Szovjetunió területén több száz ilyen tábor volt, és úgy gondolták, hogy ez ugyanúgy része volt a német hadiparnak, vagy a német hadszervezetnek, mint ahogy a Szovjetunióban is ugye a kommunizmusnak, a bolsevizmusnak lényege a táborrendszer. Ugye a Szovjetunióban alapvetően ugye ennek ilyen munka vagy gazdasági jelentősége vagy értéke volt, az a rengeteg több millió fogoly, akit a szovjetek fogva tartottak, azoknak a munkaerét használták elsősorban. És amikor nyakor nyugaton ugye, megindul a szövetséges invázió, és már 1945 januárjában lesz a minőségi ugrás a táborok esetében, január 27-én igaz, hogy a szovjetek vonulnak be Auschwitzba, de ez a jelképe ugye most már a holokausznak napjainkban, és január 27, 2005-től nemzetközi holokauszt emléknap.
Ez volt a legnagyobb tábor, megsemmisítő tábor, vagy a legismertebb, ugye Auschwitz, mindenki ezt mondaná.
Nagy is, meg ismert is, meg talán leginkább dokumentált. Ugye innen sikerült két fogolynak megszöknie, 1944-ben is, és gyakorlatilag ők voltak az elsők, akik hiteles beszámolót adtak a táborbeli körülményekről. Tehát egészen Londonig eljutottak, és egy nagyon terjedelmes vallomást tettek, amit aztán lefordítottak idegen nyelvekre, és ez az, amiből még Horthy Miklós is kapott magyar nyelven, és a történészek azt állítják, hogy amikor Horthy ezt a titkos magyarra fordított dokumentumot megkapta, annyira megdöbbent, hogy ekkor adott parancsot a budapesti zsidóság deportálásának a leállítására 1944 nyarán. Ettől függetlenül a magyarországi holokausznak van egy másik emléknapja, talán beszéltünk, ugye ez a gettóba költöztetésnek a kezdete. Tehát van egy nemzetközi, és ugye ez az Auschwitz felszabadításához kapcsolódik. De a szovjetek vonulnak be Sachsenhausenbe április 22-én, vagy Ravensbrückbe április 30-án, ugye ezek inkább Németország keleti területein vannak. Egyébként pedig 27 főtábort hoznak létre németek, és 1100 altábort.
27 főtábort.
És 1100 altábort történészek számításai szerint.
És ide honnan kerülnek még összes...
Bárhonnan jöhetnek, dánok.
Megszállt területekről.
Igen, görögök, bolgárok, dánok, norvégok, mondom, még amerikaiak is, ugye, akik a partra szállás után fogságba kerülnek, hogyha elég hamar, akkor még majdnem egy évet német fogságban tölthettek. Amerikai katonák 44. augusztusában kerülnek fogságba, akkor májusig még, ha túlélik ezeket a viszontagságokat, vagy akár ugye a szövetséges bombázásokat is, vagy olyan helyre, olyan táborba kerülnek, valamelyik altáborba, akkor lehet, hogy ők is megismerik ezt. Vannak egyébként amerikai filmek erről is, hogy milyen volt az amerikai, angol és amerikai hadifoglyoknak a helyzete német táborokban, de ez már 1944-45 fordulónán játszódnak. Szóval a szovjetek inkább a keleti területeken érik el a táborokat, a britek április 15-én Bergen-Belsent foglalják el, ez észak-nyugati része nagyjából Németországnak. Az amerikaiak reakciója nagyon érdekes. Április 4-e az első, az Ohr-Drufi tábor elfoglalása, és sokkolja az amerikai hadsereget. Annyira, hogy Eisenhower főparancsnok is ott van, Patton tábornok is ott van, fényképészek vannak Ohr-Drufnál, nem ez a leghíresebb, de ez az első tábor, ami egyszerűen megdöbbenti az amerikai tisztikart, a hadsereget, az egyszerű közlegényeket is, ez egy kisebb tábornok minősül, mert egyébként utána Flossenbürgöt április 23-án, Dachaut április 29-én, aztán Neuengammét május 4-én és Mauthausent május 5-én szabadítják fel az amerikaiak. Mauthausen már egyébként Ausztriában van, de május 6-án érik el az amerikaiak az utolsó tábort, Ebensee-ben szintén Ausztria területén. És vannak azért híres túlélői, mert például Simon Wiesenthal, ugye a későbbi zsidó dokumentációs központnak a vezetőjét, őt Mauthausenben május 5-én éri el a szabadság végül. Hát Buchenwaldból meg azt hiszem, hogy Kertész Imre, Nobel-díjas írónk a leghíresebb, aki nekünk annyira ismerős, ugye 1929-ben született, alig volt 14 éves, 15 éves, amikor oda került, és sikerült túlélni a Buchenwaldot, és április 11-én ő is megmenekült. Igazából 44 júliusától kezdődik fokozatosan a táborok felszabadítása, illetve ezzel együtt a táborok kiürítése is. Mert amikor közelednek már itt az ellenséges csapatok, szövetséges csapatok, akkor az SS őrség halálmeneteket szervez, tehát igyekeznek mindig nyugatra, nyugatabbra, vagy keletebbre hajtani a foglyokat, esetleg az Alpokba, vagy Bajorország területére is. Tudunk ilyenekről is, és rengetegen halnak még meg ilyen halálmenetek során is. Most ugye akár Radnóti Miklóst is említhetnénk, de ő Szerbiából indul a fogolytársaival, és valahogy Győr-Sopron megyében végzik ki. Nagyon érdekes ilyen szempontból Dachaunak a története, mert hogy áprilisban Heinrich Himmler, az SS-nek a fő parancsnoka, nagyon buzgó módon szervezi a bizonyítékok eltüntetését, parancsot ad erre is, hogy az iratokkal, fényképekkel mit kell csinálni, illetve arra is, hogy betegeket, sebesülteket le kell gyilkolni, el kell tüntetni a bizonyítékokat, ördögi tervek születnek ilyen két lépcsős tömeggyilkosságokra, és még április 26-án 10 000 foglyot elindítanak ilyen halálmenetben, és ebből a következő napokban több mint 1000-en meghalnak. Tehát, hogyha ott maradtak volna a táborban, Dachauban, akkor talán ők is túlélték volna. Április 26-án egy fogoly átszokik az amerikai csapatokhoz, amelyek már néhány kilométerre vannak tulajdonképpen Dachautól. Megjelenik a Vöröskeresztnek a képviselője. A tábori őrség még valamennyire uralja a helyzetet, de megpróbálják ilyen észszerű keretek között átadni a tábort. és ekkor alakul meg egy nemzetközi ilyen fogoly bizottsága az ottani szerencsétlenekből. Ami még érdekes, hogy Dachauban a városban is kitör egy lázadás. Tehát az ottani civilek is fegyvert fognak, át akarják venni a város irányítását az amerikaiaknak az érkezés előtt, de ekkor még annyi ereje van az SS-nek, katonai ereje, hogy ezt a lázadást leverik, és még saját honfitársakat is kivégzik, azokat a németeket, akik véget akarnak vetni a háborúnak. És április 29-én érkeznek az első amerikai egységek Dachauba, Henning Linden dandártábornok vezetése és a 222. amerikai gyalogezred. A alakulatai kicsikét rivalizálnak, hogy melyek voltak azok az egységek, amelyek először érkeztek a táborba, kik szabadították fel tulajdonképpen. Jön egy fotós is, Margaret Higgins, egy női haditudósító, és az ő fotóiból ismerik meg ezeket a borzalmakat. És azt mondja, mint egy 30 ezer fogoly nyeri vissza a szabadságát Dachauban. Az amerikai katonák és a foglyok viszont meglincselik az őrök egy részét. Tehát tudunk róla, itt is, Buchenwaldban is, de máshol is, hogy rátámadtak a lefegyverzett őrökre, és minimum 20, de egyesek szerint akár 50 fegyőrt is kivégeztek az amerikaiak együtt, és érdekes, hogy az amerikai katonák ellen hadbírósági eljárás indult. Tehát annyira próbálta az amerikai hadsereg tartani magát a szabályokhoz, hogy az önbíráskodás, meg bosszúállás és fegyvertelen katonákat akkor sem levünk le, de végül is mindenfajta erkölcsi szempontból egy éven belül minden katonát felmentett, amerikai katonát felmentettek, akit megvádoltak azzal, hogy az őrök legyilkolásában vettek részt. És ami érdekes, az ortodox húsvét. 1945. május 6-án egy emlékezetes húsvéti szertartás zajlik Dachauban. Görög, szerb, orosz papok és foglyok gyűlnek össze, és megünneplik az ortodox húsvétot. Emlékezetből mondják állítólag a liturgiának a szövegét, közösen, egymás segítve, egymás támogatva, oszláv nyelven, és mind a mai napig van egy emléktábla, ami erre az eseményre emlékeztet, aminek ugye az a lényege, hogy van feltámadás.
Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a koncentrációs táborok 80 évvel ezelőtti felszabadulásáról, felszabadításáról beszélgettünk dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docensével. Ha tehetik, tartsanak jövő héten is velünk. További szép napot kíván önöknek a szerkesztő Túri Sarolta.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsetessék a Jézus Krisztus, mai adásunkban bemutatjuk a miskolci Fáy András görögkatolikus szakgimnázium és a Miskolci Egyetem nemrégiben kötött megállapodását. Közösen kidolgozott program alapján okleveles logisztikus technikus képzést valósít meg az intézmény a Miskolci Egyetemmel együttműködve. A képzések tartalmi összehangolásában a Gépészmérnöki és Informatika Kar logisztikai intézete vesz részt. Az intézmények az együttműködéssel a minőségi szakember képzéshez, a képzett munkaerő helyben tartásához, illetve a szakképzésből a felsőoktatásban tovább tanulók arányának növeléséhez egyaránt hozzá szeretnének járulni. A részletekről Horváth Zitát, a Miskolci Egyetem rektorát és Bialkó Máriát, a Miskolci Egyházmegye közfeladat ellátó intézményei fenntartójának igazgatóját hallják.
Örülök, hogy sor kerülhet erre a mai napra, hiszen amióta a szakképzési törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az egyetemek sokkal szorosabb kapcsolatot fűzzenek technikumokhoz, azóta mi is éltünk ezzel a lehetőséggel. Mi is ennek a lényege. Hosszú időn keresztül még korábbi nevén szakgimnáziumok, még korábbi nevükön szakközépiskolák alapvetően azzal a céllal képezték a gyerekeket, a diákokat, hogy közvetlenül az érettségit követően elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon. Ez most nincs másként, viszont a szakképzési törvény azzal, hogy 5 évessé tette a technikumi képzést, egyrészt azon túl, hogy a közismereti tárgyakat is megerősítette a technikumokban és a nyelv oktatást, ugyanúgy megmaradt maga színvonalon a szakmai tárgyaknak a művelése. És éppen ezért már önmagában az 5 éves képzés is egy magasabb hozzáadott értékű képzés biztosít a kikerülő diákok részére, mint a korábbi időszakban volt, illetve azon tehetséges gyerekek, diákok, akik több motivációt éreznek magukban arra, hogy a tudásukat bővítsék egyetemen, könnyebb bejutási lehetőséget biztosítanak a felsőoktatás számára. Egyrészt pluszpontokkal jár a technikus végzettség, másrészt amennyiben egy adott felsőoktatási intézménnyel együttműködési megállapodást kötnek, akkor van arra mód, hogy a képzéseket már a középiskolai tanulmányok, technikumi tanulmányok folyamán összehangolják, és valóban, ahogy a felvezetőben elhangzott, nagyjából 30 kredit, praktikusan egy fél évnyi tantervi ismeretet tudunk beszámítani abból, amit már a technikusi tanulmányaik során a diákok elvégeztek, azzal, hogy ezt a tantervet az egyetem és a technikum összehangolja, és kölcsönösen támogatjuk az oktatás napi szintjén is ezt a területet. Ez azért is fontos, mert hosszú időn keresztül valóban az volt a valóság is, meg a hit is arról, hogy a gimnázium képzi az elit gyerekeket, a technikumokban pedig csak a szerényebb képességű gyerekek tanulnak. Ez mára már nincs így. Egyrészt pont az átalakuló szakképzési törvény és a technikumi képző bevezetésével éppen, hogy nőtt is a technikumokban tanulók száma, és nagyon sok olyan egyébként általános iskolában nagyon jól tanuló, jó képességekkel rendelkező gyerek válaszza azért a technikumot, mert egyrészt kap egy teljes értékű érettségit, másrészt kap egy szakmát, ha az élet úgy hozná, hogy mégsem tud tovább tanulni, másrészt egy könnyebb bejutási lehetőséget az egyetemre, amennyiben ilyen elképzelései vannak a jövőre nézve. Én éppen ezért, amikor az egész törvény megjelent, és a kollégákkal beszéltünk, akkor támogattam minden olyan kezdeményezés, ami az okleveles technikus képzésre irányul. Hála Istenem, ez az első, amit a Miskolci Egyetemen aláírunk, de annak külön örülök, hogy ez egy jó miskolci technikummal történik, és egy olyan területen, a gépészmérnöki és informatikai kar keretében működő logisztikai területen, amiről talán túlzás nélkül állíthatom, hogy azon túl, hogy a logisztikus képzés Miskolcon jött legelőször létre, nálunk van egyedül az alapképzéstől a mesterszakon át a szakirányi továbbképzésen keresztül a doktori iskoláig bezárólag teljes vertikuma a logisztikai képzésnek, és hát nagyon komoly kutatások is történnek ezen a területen, nem beszélve arról, hogy az általunk kitalált, tervezett Science Parknak is az egyik fókuszterülete az ipari digitalizáció és logisztika, tehát azt gondolom, hogy Miskolci Egyetemnek a kompetenciája, felhalmozott tudása ezen a területen országosan is egyedülálló és kimagasló, és hát nagyon szeretném, ha minél több fiatal, akár azok leveles technikus képzésen keresztül is az egyetemünket választaná, és ezen a területen találná meg a jövőjét, úgyhogy én köszönöm szépen az iskolának is a pozitív hozzáállást, a kollégáimnak az elvégzett munkát, dékánoknak a támogatást, az intézetnek a konkrét szakmai munkák elvégzését, hogy én tényleg csak köszönettel tartozom mindenkinek, és örülök annak, hogy ez létrejött, és hát azt szeretném, ha minél több fiatal ezt választaná, és arról tudnánk beszámolni a jövőben, hogy már az okleveles technikus képzésben tanuló fiatalok egyre nagyobb számban nem csak, hogy ezt a szakot válasszák majd az egyetemen, hanem fejezetten a Miskolci Egyetemre jönnek. Úgyhogy köszönöm szépen, ehhez kívánok magunknak sok sikert, és ahogy illik Miskolci Egyetemen, jó szerencsét!
Nagy öröm számomra a Miskolci Egyházmegye Közfeladat Ellátó Intézményei fenntartó képviselőjeként, hogy az éven én már másodszor lehetek a Miskolci Egyetemen, és a fenntartásunkban lévő második technikum esetében kerülhet sor okleveles technikusi képzés együttműködési megállapodásának aláírására, mert januárban már aláírtunk a Szent János görögkatolikus technikum tekintetében egy okleveles környezetgazdálkodási és vízgazdálkodási képzésre vonatkozóan a megállapodást. Ugye a Fejj András görögkatolikus technikum jogelődjei tekintve több mint 100 éves múltra tekint vissza, több évtizeden keresztül fő profilja a közgazdasági szakmacsoport oktatása volt, de lépést tartva a változó világgal és az ehhez kapcsolódó igényekkel 2017. szeptemberétől színesítve képzési palettánkat, többek között bevezetésre került a logisztikai szakmacsoport képzése is, ezzel még több lehetőséget adva a minket választó diákoknak a megfelelő képzés és utána a munkaerőpiacon való elhelyezkedés, vagy az egyetemen tovább tanulásnak a lehetőségét. Fenntartó oldaláról igyekszünk minden lehető feltételt megteremteni ahhoz, hogy a jól képzett oktatóink magas szintű képzést tudjanak adni a diákoknak. Ezért az elmúlt évben beszerzésre is kerültek 3D nyomtató robotkarok, ezzel segítve itt a logisztika területén is a robotika alapjainak a megismerését és elsajátítását. Az egyetemmel eddig is nagyon jó volt a kapcsolat, hiszen az egyetemről több oktató óraadóként napi szinten van jelen diákjaink életében, és lehetőséget biztosítottak eddig is arra, hogy egy-egy látogatás kapcsán betekintést nyerjenek a kampusz életébe. Ennek a megállapodásnak az aláírásával ez az együttműködés még szorosabbá fűződik, még élhetőbb lesz, és több kapcsolatra ad lehetőséget, hogy tényleg a technikumban tanulni tudó és akaró diákok a technikusi képzés során megszerzett magas szintű tudásukat még magasabb szintre emeljék az ilyen nagymúltú és nagyhírű egyetem falai között, és szerezzenek, mint ahogy rektor asszony is elmondta, az alapdiplomától egészen a doktori fokozatig képesítést és szaktudást. Én úgy gondolom, hogy nagy lehetőség ez mind az egyetemnek, mind a technikumnak, de leginkább a diákoknak arra, hogy egy középiskolából majdnem egyenes út, és itt a kredit beszámításokkal hatalmas előnnyel tudnak a Miskolci Egyetem falai között tovább tanulni. Ugye a képzésben résztvevő intézményként akár a középiskola, akár az egyetem terén ugye fő feladatunk a jövő nemzedékének a magas szintű képzése, szakemberek munkaerőpiacra történő jutásának elősegítése, és azzal, hogy a városban vagy a környéken élő diákok továbbra is Miskolcon tudnak magas szintű képzést szerezni, ezzel én úgy gondolom, hogy hozzá tudunk járulni mindannyian, akik ezen a területen végezzük munkánkat ahhoz, hogy fiataljaink a városban megszerzett magas tudásukat továbbra is a városban, vagy legalábbis vármegyékben tudják kamatoztatni a munkaerőpiac területén.
Szeretettel köszöntöm. Elhangzott, hogy ez már a második megállapodása volt fenntartóként a görögkatolikus egyháznak. Az első megállapodásról egy pár mondatot tudna mondani?
Az első megállapodás aláírására január 8-án, ez év január 8-án került sor a Szent János görögkatolikus szakgimnázium és technikum tekintetében, a környezetgazdálkodás, vízgazdálkodási képzés kapcsán az okleveles technikusi képzésre.
Hol található az intézmény?
Az intézmény Edelényben található. Edelényben olyan szerencsés helyzetben vagyunk, mint fenntartó, hogy óvoda, általános iskola és szakgimnázium, gimnázium és technikum is működik, így az óvodától egészen az érettségig vagy technikusi képzés, most már ugye az okleveles technikusi képzésig is lehetősége van a városban és a környéken lakó diákoknak, gyerekeknek a tanulásra és egyházi nevelésben, oktatásban részesülnie.
És ez a megállapodás készítette elő végül is a fájénak is a megállapodását?
Nem, ez végül is minden intézményben egyszerre több szálon futott, hogy így mondjam, mert ugye a három szakképző intézményünk van, a harmadik a Sátoraljóújhelyen, a Georgikon szakképző és technikum. Mindenhol szinte más területen oktatunk. Ugye a Fejűban a közgazdasági szakmacsoporton kívül informatika, logisztika és turisztika. A Georgikonban a gépészet, élelmiszer ágazat, ami fő cél. És a Szent Jánosban a környezet és vízgazdálkodáson kívül jelen van a pedagógus és oktatás. Ezen a területen viszont a Tokajhagyai Egyetemmel van már aláírt megállapodásunk, ugyanígy az okleveles technikusi képzésre vonatkozóan.
Fenntartóként végezetül miért látja fontosnak az ilyen fajta megállapodások megköttetését?
Én úgy gondolom, hogy az egyetemekkel való megállapodások mind az egyetemnek, mind a technikumnak, de leginkább a diákok számára nagy előnyt jelent. Egyrészt a fenntartásunkban lévő technikumok az egyetemek segítségével egy magasabb szintű képzésben részesülhetnek diákjaink, ezzel lehetőséget biztosítunk helyben vagy a szűk környezetben egy diploma megszerzésére, és én úgy gondolom, hogy a ránk bízott és a minket választott gyerekeknek a nevelési oktatását magas szinten kell, hogy végezzük, a jövő generációját neveljük, őket képezzük, és azáltal, hogyha helyben tudunk lehetőséget biztosítani arra, hogy még tovább képezzék magukat, akkor helyben maradnak, és a helyi környezetben, szülőföldjükön, megyéjükben tudják a megszerzett tudást kamatoztatni.
Köszönöm a riportot, és gratulálok a megállapodáshoz.
Nagyon szépen köszönöm.
Kondás Miklós, a Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnázium igazgatója és professzor dr. Tamás Péter, a Miskolci Egyetem logisztikai intézetének igazgatója, a megállapodás szakmai hátterét ismertették.
Szeretettel köszöntöm, igazgató úr. Mit jelent az intézményük életében ez a megállapodás a Miskolci Egyetemmel?
Egy korábbi már jól működő kapcsolatnak egy formalizálása. Formába öntöttük azt a lehetőséget, hogy a tanulóink ezzel a képzési formával közelebb kerüljenek az egyetemhez. Kreditpontokat fognak tudni érvényesíteni, ha ide erre az egyetemre jönnek tovább tanulni. A programjukban is az egyetemmel közös gondolkodás jelenik meg. Náluk már a középfokú oktatásban is jelen vannak az egyetemi oktatók óraadóként vagy háttér tevékenységük folytán, és ez jól összehangolja a középfokú oktatás szakképzési részének, illetve az egyetem szakmaiságának az egységét, a célkitűzéseit.
Arról van-e valamilyen adatuk, hogy a továbbtanulni vágyó diákok mennyire választják a Miskolci Egyetemet így továbbtanuláshoz?
A diákok sokszor a tanáraik elmondása alapján választanak. Persze önállóak és szétnéznek a világban. Ha mi ezzel tudjuk segíteni őket információhoz, akkor nyilvánvalóan ebbe az irányba is nyitottak lesznek. Az, hogy kollégáink, akik itt az egyetemről is jelen vannak óraadóként, kihozzák a gyerekeket az egyetemre. Már helyismeretük is van, otthonosabban fogják tudni érezni magukat. Ez is nagyon fontos. Meg az is nagyon fontos, hogy azok a tanárok, akik őket tanítják a középfokú oktatásban, ismerjék az egyetemet. Aki tudja, hogy hol vagyunk, nem csak lokálpatriótaként, hanem akár régi diákjaként is az egyetemnek, azok nyugodtabban, bátrabban, nyugodt szívvel tudják ajánlani ezt az irányt. Ez is fontos a gyerekek továbbtanulása szempontjából.
Ha szakmai szempontokat nézünk, az intézményüknek melyik a zászlós hajója különböző ágakat tekintve?
Intézményünk eredetileg közgazdasági iskola volt. Az élet úgy hozta, hogy váltásokra volt szükség, külső körülmények indokolták ezeket a változásokat. Mindig igyekeztünk arra törekedni, hogy a közgazdaság valahol ott legyen azokban az ágazatokban, amit újonnan bevezettünk az iskola falai közé. Így a logisztikában is van kapcsolódási lehetőség a régi profilunkhoz. Hasonlóan a turizmusban is, az informatikában, korábban a gazdasági informatika területén. Tehát ezek fontos dolgok, nem fogunk tudni gyökerestől megváltozni, tehát nem ez a célkitűzés. A tapasztalatainkat, a tudásunkat összegezve és megújítva törekszünk arra, hogy piacképes, jól használható képzéseket nyújtsunk a diákoknak.
Végezetül holnap egy rangos kulturális programjuk lesz. Erről tudna mondani pár mondatot?
Minden évben megemlékezünk a költészet napjáról, a iskolai keretek között, hol egy verses délutánnal, hol más formában. Holnap az iskolában egy eddigiekhez képest más jellegű ünnepség lesz. Két kiemelkedő művész fog megjelenni az iskolában, ők tartanak egy jó órás, másfél órás előadást az iskola tanulóinak és tanárainak, dolgozóinak. Zsufa Tünde és Kubik Anna, akiket várunk szeretettel. A mi intézményünkben lesznek délelőtt, ez egy zártabb körű előadás lesz, és délután pedig a Görög Katolikus Általános Iskolában ott már több külsős vendéggel fognak hasonló témában szép eseményt biztosítani számunkra. Nagyon örülünk neki, hogy ez a lehetőség összejött. Nyilvánvalóan kiemelkedően magasabb színvonalra emeli a költészetnapi megemlékezést, mintha csak házon belül magunkba gondolnánk erre a dologra.
Kornás Miklós igazgatónak nagyon köszönöm ezt a riportot, és gratulálok az egyetemmel kötetett megállapodásukhoz.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Én úgy gondolom, hogy ennek kiemelkedő jelentősége van intézetünk életében, és magának a Miskolc Egyetemnek az életében is, hiszen az eddigi kiváló szakmai kapcsolat egy magasabb szintre emelkedik. Tehát a Miskolc Egyetem Logisztikai Intézete és a Fáji András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnázium közötti szakmai kapcsolatot tovább tudjuk erősíteni. Ez azt jelenti, hogy akár napi szinten is tudjuk vizsgálni és jobbá tenni a technikum képzését, vizsgáljuk a képzés anyagát, kollégáink segítenek az oktatási feladatok ellátásában. Ez azért fontos és szükséges, mert 40 kreditet fogad el a Miskolci Egyetem a logisztikai mérnök alapképzési szak keretében. Tehát azon hallgatók, akik ugye elvégzik az okleveles technikus, logisztikai technikus képzést, 40 kreditet számíthatnak majd be a Miskolci Egyetem logisztikai mérnök képzésében. Ez nagyon nagy előny, hiszen egyrészt akár rövidítheti a képzés idejét, ami 7,5 éves, ugye BSC képzésnél. Másrészt, hogyha nem is rövidíti a képzési időt, de egy mozgásteret ad a hallgató számára, hogy azon tárgyakra tudjon jobban fókuszálni, amelyeknél jelentős a lemorzsolódás. Tehát azt tudni kell, hogy az első évben tanuló hallgatóink egy jelentős része lemorzsolódik, hiszen a természettudományi területen nem megfelelő, nem elégséges az ő képzettségük, tehát jóval nagyobb energiabefektetést szükséges tenniük azért, hogy a képzés sikeresen teljesítsék. Ez az okleveles technikus képzés egy plusz lehetőséget ad számukra. Az iskola életében úgy tudunk részt venni, hogy korábban is voltak kollégáim a logisztikai intézetből, akik oktatási feladatot láttak el a technikumban, hogy ezt a tevékenységet a jövőben folytatni kívánjuk, erősíteni szeretnénk. Másrészt korszerű labor infrastruktúrával rendelkezik intézetünk. A logisztika digitalizációja terén, a logisztikai folyamatok szimulációja terén számos laboratóriummal rendelkezünk, és ezekben a laboratóriumokban szeretnénk majd a technikum hallgatói számára gyakorlati órákat tartani, növelve ezzel a képzés színvonalát. Úgy gondolom, hogy van bőven lehetőség arra, hogy egy minőségibb képzést hozzunk létre. Ez nyilván jó a technikumnak, nyilván jó a logisztikai intézetnek, hiszen célunk az, hogy tovább erősítsük a logisztikai mérnök alapszak képzési színvonalát, ez pedig egy nagyon jó minőségű bemenettel képzelhető csak el. Hozzá szeretném azt tenni, hogy az érkező hallgatóknak új lehetőségei is nyíltak az elmúlt évtől kezdődően. Fontos fókusz az intézet életében az, hogy képzéseit angol nyelven is biztosítsa. Tehát a logisztikai mérnök képzés már angol nyelven is választható, és egyre több magyar hallgató választja ezt a képzést. Nyilván a sok külföldi hallgató mellett. Eddig az volt a trend, hogy külföldi hallgatók választották, de most már egyre többen jönnek rá arra, hogy egy értékesebb diplomát kapnak azáltal, hogy angol nyelvű képzésben vesznek részt.
Köszönjük szépen!
Kedves hallgatóink, műsorunkban a Miskolci Fáy András görögkatolikus szakgimnázium és a Miskolci Egyetem nemrégiben kötött együttműködési megállapodásáról számoltunk be. A szerkesztő Grunda János volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsor